Ésszel, nyár volt. Demler megütögette a vállam. Ezek milyen nyelven beszélnek? Tibetiül. Uramisten, mintha egy zsák száraz kukoricát rázogatnának. Egyszer megpróbáltam elmagyarázni neked, Nyamko, hogy Tibetnek mindörökre vége, és te ezer egyszer sem értetted meg, pedig látnod kell, hogy nekem van igazam. Tibet mindörökre elveszett, s bolond, aki illúziók után fut. Te látom, nem futsz illúziók után, csak gúnyolódj, ha akarsz. Rajtam már nem fog a gúny. Ezerszer végig gondoltam mindent, és végül úgy döntöttem, arra fordulok, amerre az idő kereke. Alkalmazkodom a helyzethez, ahogy itt Európában mondanák. Amit te teszel, arra a világon mindenütt azt mondanák, hogy árulás. Nyamko nyugodt, méltóság teljes szavai mögött. Megéreztem a feneketlen megvetést. Butaságot beszélsz, Nyamko. Bár nincs sok időnk, azért még utoljára megpróbálok meggyőzni. Nem szeretnélek feleslegesen elpusztítani. A szerzetesnek tilos elvennie mások életét. A szerzetesnek igen, csak hogy én már rég nem vagyok szerzetes. Ezért aztán nyugodtan megölhetlek és meg is foglak, ha nem engedelmeskedsz. Megvetlek, Szeráb. Azt kívánom, hogy ne találjon nyugalmat a köztes létben, hogy a másik gúnyosan, kárőrvendőn fellevetett. Köztes lét! Te még mindig hiszel ebben az ostobaságban? Ejnye, ejnye, Nyamko! Okosabbnak hittelek, hiszen te lettél mindig legkorábban kész a szent szövegek másolásával, és mindig több oldalt magoltál be a kanzsurból és a tanzsurból, mint mi. És mégis, mire vitted? Földön hutó vagy, hazátlan bitang, más ország és más emberek jó indulatától függsz. És te, Szerep, én szabad vagyok. Tudom, mit tehetek, és azt meg is teszem. De most ne rólam beszéljünk, hanem rólunk, valamennyiünkről. Én is ott voltam, amikor 1959-ben meg akartuk védeni a Potala palotát. Ott voltam mellettetek, szerzetesi palásban, puskával a kezemben, ráadásul nekem már csak villás puska jutott. Olyan, amivel őseink 100 évvel ezelőtt a hágókat vigyázták. Akkor nem törődtem vele, hogy élek-e vagy halok. Azt hittem, ha el is veszítem az életemet, talán élő istenként születek újjá. Nos, ha az életemet nem is veszítettem el, ne beleszaladtam egy kínai puska golyóba, ha fejemet találta el. Hitli, úgy szedtek össze, miután ti már őszentségével úton voltatok India felé. Sokáig kerestünk, Szeráb. Halottak, zuhantak rám, én ott feküdtem alattuk, és csak nekik köszönhetem, hogy nem fagytam meg. Később kórházban tértem magamhoz, kínaiak között. Kínaiak ápoltak, kínai orvos nyomta belém az injekciót. Emlékszem, ki akartam tépni magamból a tűt, mert a szerzetesi törvények tiltották, hogy tisztátlan anyag hatoljon a testembe. Ez hiba volt, Szeráb, elismerem. Azóta azonban sok minden megváltozott. Akkor még ez volt a törvény. Nem akartam enni az ételüket, nem akartam lenyelni az orvosságukat, nem akartam megmosakodni, mert a törvény ezt is tiltotta. Erőszakkal nyomták belém az injekciós tűt, erőszakkal tápláltak, és amikor először löktek a zuhany alá, kétségbeesésemben a kőhöz vertem magam, mert azt hittem, mindörökre kihullottam Buddha egyházából, a szennyel együtt, amely évek óta a testemet borította. A hit is lefolyik rólam, és nem csak én voltam így, hanem többi szerzetes társam is, akik ugyancsak sebeket kaptak őszentsége a Dalai Láma rezidenciájának a védelmében. Ott feküdtem a kórházban, és valami furcsa szűrőn át érzékeltem a valóságot. mintha már is átkerültem volna a köztes létbe, s azok a fehér sapkás nők és férfiak, akik körülöttünk sürgölöttek, mintha túlvilági lények lettek volna. Aztán egyszerre csak meggyógyultam. Döbbenten tapasztaltam, hogy én már nem idegenkedem az ételeiktől, beveszem az orvosságokat, és nem kell erőszakkal a zuhany alá cipelni. Visszanyertem az egészségemet. Te elveszítetted a lelked. Erre én is gondoltam, csak hogy nem értettem. Mi rossz van abban, hogy életben maradtam? Mi rossz van abban, ha eszem, ha gyógyulok, és ha tisztálkodom? Miért ne lehetnék őszentsége hűszolgája úgy is, hogy nem ragadok a mocsoktól? Ó, te szerencsétlen! Egy orvos könyveket adott. A mi nyelvünkön íródtak, de az ő könyveik voltak. A kínaiaké. Ezekbe a könyvekbe bele volt írva Tibet egész történelme. A dalai lámáké is. Úgy, ahogy én még soha nem hallottam. Mondd csak, Nyamkó, gondoltál valaha is arra, miközben a szent iratokat másoltad a kolostorban, hogy odakint, téldémon kísérteteire viaskodva, egy egész nép vívja élet-halál harcát a túlélésért? Hogy amíg mi az istenek előtt imádkozunk, addig a nép, a tibetiek koplalnak és éhen halnak a szegénységtől. Nekünk aranyból vannak az isteneink, nekik még a jakfagyú is hiányzik a teájukból. Szindzse, a halottak ura ragadja a poklukra gyermekeiket, mert nincs egyetlen orvos az egész országban, aki meggyógyítaná őket. Kommunista lettél, Szeráb? Nevezhetsz, aminek akarsz, de ott a kórházba rádöbbentem, rossz úton járunk. Tibetnek meg kell változnia. Amit mi makacsul őriztünk, az nem térhet vissza soha többé. Erre már mi is rájöttünk, csak éppen álmokat kergettek. Tibet Kína része, és az is marad. Előttünk pedig egyetlen út áll. Kínaivá kell lennünk, egytől egyig. De hát végül is nem mindegy, minek hívnak bennünket, vagy hogy milyen nyelven beszélünk. Emberek vagyunk, és ez a fő. Mi lett belőled, Szeráb? Nyamkó hangja kétségbeesetten szárnyalt. Érződött rajta, milyen megrázták Szeráb szavai. Azt akarod mondani, hogy valaha jó barátok voltunk? Ez igaz, Nyamkó. Éppen ezért is küldtek engem, mert bíznak benne, hogy könnyebben szót tudok érteni veled, mint bárki más. Kínai lettél, Szeráb. Ember lettem, Nyamkó. Mit akarsz tőlem? Tudod te azt nagyon is jól. De ha akarod, röviden elmondom, nehogy azt hidd, ha levegőbe beszélek. Pontosan tudom, hogy azon az éjszakán, amikor megkezdődtek a harcok Lassa utcáin, titokban felkerested őszentségét. Akkor már Csebrang kolostorának az apátja voltál, s mindenki tudta rólad, akár csak rólam, hogy vörös süveges, varázsló szerzetesek vagyunk. Azt azonban kevesen tudták, hogy Csebrang barlangpincében őrzik az őszentsége által feloszlatott vörös süveges kolostorok minden kincsét, aranyat, drága köveket, felbecsülhetetlen értékű régi iratokat, amelyekről még nekem sem beszéltél soha, pedig én is vörös süveges voltam, azon kívül még a barátod is. Titoktartást kellett fogadnom az ősi isteneknek. De azon az éjszakán elárultad őket, elmondtad őszentségének, hol vannak az erekjék, és felajánlottad, hogy a rendelkezésre bocsátod őket. Erről nem akarok beszélni. Pedig beszélnünk kell róla, mivel a kínai csapatok már gyűrűbe fogták Lasszát. Nem tudtátok magatokkal vinni a kincseket. Te is néhány társad elrejtettétek őket. Én miért nem voltam közöttük, Nyamkó, hiszen a legjobb barátod voltam? Nyamkó tétovázott, és csak néhány másodpercnyi habozás után válaszolt. Nem tudom. Talán megéreztem, hogy gyenge vagy a hitedben. Miután a kínaiak meggyógyítottak, könyveket adtak, iskolába küldtek, megértettem, hogy azokra a kincsekre nagy szüksége van az országnak. Országnak? Melyik országról beszélsz? Természetesen Kínáról, mondta Szeráb. Tibet nem létezik többé. E szerint ők küldtek. A kínaiak. Nem csak ők. Másnak is dolgozol? A lelki ismeretemnek, Nyamko, meg vagyok győződve róla, hogy úgy szolgálhatom legjobban Kína népének ügyét, ha megszerzem számára azt a térképet, amit ti, a Damaru Társaság lovagjai rejtegettek. Mi az a nagy ügy? A kommunizmus? Szeráb rekedten felkacagott. Hol lesz már akkor a kommunizmus, amikor Kína még mindig uralkodni fog a világ felett? Hol voltak még akkor eszmék és ideológiák, amikor Kína már mesebeli óriás volt, az ég tükörképe, ahogy a tóparti szomorú fűzek visszatükröződnek a tóvizében, úgy tükröződik vissza az istenek világa is a föld arculatán. És ez a tükörkép Kína. Őt szolgálom, Nyamko, és őt is akarom szolgálni mindörökké. Nyamko kiköpött. Elárultad a hazát, te ostoba! Szeráb rövid időre elhallgatott, az volt az érzésem, hogy a nyálat törölgeti az arcáról. Hangja azonban cseppet sem volt felindultabb, amikor folytatta mondani valóját. Minden szavadban magamra ismerek, Nyamko. Én is ilyen álmodozó és makacs voltam, mint te. Abban az évben, amikor a kínai csapatok felszabadították Lasszát, nem akarlak tovább hallgatni, Szeráb. Úgy nyár elején kisétáltam a városi tópartjára. Nagy kocka jakvaj volt a kendőmbe tekerve, melyet egyik pásztor rokonom ajándékozott nekem. Nem tudom, emlékszel-e még rá, mennyire vonzódtam mindig is a természet szépsége iránt. Akkor sem tudtam megállni, hogy néhány perc erejéig el ne gyönyörködjek a hullámok és a víz felszínén cikázó sugarak játékában. Annyira elmerültem a bámulásukban, hogy a jakvaj kiesett a kezemből, s belecsobbant a hullámok közé. Hiába kaptam utána, úgy elmerült, mintha követ ejtettem volna közéjük. Elkeseredetten éppen tovább akartam indulni, amikor észrevettem, hogy a vaj hirtelen felbukkan a víz felszínére. Már-már arra gondoltam, hogy levettem magamról a palástot, és utána ugrok, amikor a vajtömb olvadozni kezdett. Nem süllyedt el, nem falták fel a halak,